Knights of Saint Columba, Találd fel magad, Pro Familis, Asoka, Pro Caritate, és hát a Göncz Árpádné díj. Nem tudom, hogy mindent elsoroltam-e, de igyekeztem a legfontosabbakat megemlíteni, mielőtt köszöntöm a stúdió vendégét, Jakubinyi Lászlót, a Szimbiózis Alapítvány kuratóriumának elnökét, akit nagyon-nagyon régóta ismerek, és akinek szívből gratulálok ehhez a gyönyörű díjhoz, amelyet először adtak ki, és mindösszesen kettő kapta meg az országban. Az egyik a mi büszkeségünk, mondhatom így?
Nagyon szépen köszönöm ezt a nagyon kedves felvezetőt, teljes a kör egyébként. És én is azt gondolom, hogy ez a díj, a Göncz Árpádné díj számomra egy nagyon különleges, hiszen a szakmától kaptam, és a szakmának az elismerése és olyan kurátorok, akikkel én nem vagyok semmilyen viszonyban, nem is ismerjük egymást, és ők gondolták azt, hogy én erre méltó vagyok. Én azt szoktam mondani, hogy talán most érkeztem meg a gyógypedagógus pályára, úgyhogy pont 40 év van mögöttem, hogy találkoztam először fogyatékos emberrel.
Kedves László, amikor mi találkozunk, akkor rendre az alapítvány újabb trúvájairól beszélünk, újdonságairól, eredményeiről, lakóotthon bővítésről, újabb feladatvállalásról, de nekem majdnem mindig eszembe jut az a pillanat, ami csak nem negyed százada volt már, vagy történt meg, amikor is a Magyar Rádió regionális stúdiójába vendégül láttuk, illetve behívtuk Jakubinyi Lászlót, a fiatal Jakubinyi Lászlót, aki elmondta a terveit, a jövőt illetően, ugye akkor kezdődött a civil szféra újból életre kelni. És még a neve is megvolt annak az elképzelésnek, amit ott ismertetett. A neve nem más, mint Szimbiózis Alapítvány, és elmondta, hogy mit szeretne, hogy szeretne a fogyatékosokkal, a másokkal foglalkozni az életükben, az érdekükben, mi mindent szeretne tenni. És talán nem sértő, ha azt mondom, hogy ugye így ült velem szembe, ön mögött az üvegfalon túl volt a technikai munkatárs, meg még néhány kollégám, és pont kinéztem, és láttam, hogy elmosolyogtak, hogy milyen filantropikus elképzeléseket mond ez a fiú, ez a srác ott a mikrofon előtt. Na hát, hatalmas vállalkozás volt, kőkemény boxmeccsekkel itt a háttérben, ugye 25 év alatt, de hát ez egy csodálatos út.
Én azt gondolom, hogy egy vízió az mindig fontos, és amikor mi is most már segítünk új kezdeményezéseket, mindig az a kérdésünk, hogy álmodják meg, hogy milyen lesz 5-10 év múlva, hogy képzeljék el, hogy melyik irány az, ami számukra fontos, és én érzem azt, hogy abból az álomból nagyon sok minden megvalósult, de nagyon fontos az, hogy ez nem egy ilyen one-man show, hanem nagyon jó kollégáim vagyok, és nagyon büszke vagyok arra a közösségre, akikkel együtt lélegzünk, tűzbe megyünk egymásért, és ez csak így lehet. Egy ilyen nevezük monstrumnak a szimbiózist, ahol több mint 500 fogyatékos embert segítünk, több mint 300 embernek adunk munkát. Tehát ez nagyon fontos az, hogy ez egy nagyon tudatos fejlesztés, és talán most már vagyunk azon a szinten, amikor a tervezés az már egy stratégiai tervezés. Tehát a vízió az egy kicsit olyan íróasztalra is kerül, de én is emlékszem arra természetesen a kezdeti fázisra, tehát hát akkor nagyon sok minden volt a levegőben, és nagyon sok kezdeményezés indult, hát nagyon sok munka is volt mögötte, ebbe teljesen igaza van.
Kis birodalom, nem is kicsi birodalom az, ami ott kiépült a Bükrábánál, ugye a Baráthegyi Majorságban, és bármerre nézzünk, minden megtalálható, az otthon, a munka, a foglalkoztatás, a család, a terápia, tehát igen sokrétűen épült fel ez a birodalom azok javára, akikért született.
Nemrég vettem elő a valamelyik bugyorból egy olyan táblázatot, hogy hogyan is néznek egy holisztikus rendszer, ezt pont 10 évvel ezelőtt írtuk le, akkor volt valamilyen szervezetfejlesztési program indult, hogy mi lenne az az egységes egész, ahogy egyik elem a másikra épült. Tehát nagyon fontos az, hogy mi a családban maradást is segítjük, a nyári táborral, a szállítással, a babysitter szolgáltatással, később a nappali intézményekkel, hiszen az a legolcsóbb társadalmi befektetés, hogy a családban maradjon a fogyatékos ember. Én nagyon jól tudom, mennyibe kerül egy bentlakásos intézmény, és ha már ez nem működik, akkor legyenek olyan önálló életviteli központok, ahol nálunk mindenkinek lehetőleg saját szoba, saját fürdőszoba van, és van értelme felkelni reggel. Tehát van munka lehetőség, és adófizető polgár lesz, saját jogon lesz nyugdíjas, már megvan az első nyugdíjasunk is egyébként. És ez a fajta egymás kiegészítő tevékenység, és mindig megkérdezzük, hogy mire van szükség ma az érintettektől és a családoktól is. Tehát kicsit másképpen ülünk a lovon, de azt is el tudom mondani, hogy 25 évvel ezelőtt, amikor elmentem ilyen szociális intézményekbe, és azt mondtam, hogy próbáljunk meg abba gondolkodni, hogy mi lenne az az értékteremtő foglalkoztatás, hát akkor az akkori szakemberek és szakma is azt mondta, hogy hát ez úgy, a Jóisten nem így teremtette őket, és azért rabszolgasságba taszítjuk, hogyha a fogyatékos embert foglalkoztatunk. Én ma már ezt tanítom két egyetemen. Tehát nagyon fontos, hogy maga a szakma is változott menet közben. Nekem szerencsém volt, hogy a 90-es években volt ösztöndíjam külföldön látni akár ilyen szociális farmokat, és nagyon sok országba vittem, volt olyan év, hogy 50 kollégát vittem 11 országba, és nagyon sokat tanultunk külföldről, és mai napig is például dolgozunk olyan brüsszeli érdekvédelmi szervezetben, ahol látjuk azt, mondjuk 10 év múlva mi lesz Magyarországon, hogy milyen jogszabályok, milyen irányok vannak, és az nagyon fontos, hogy mi előre tudunk gondolkodni.
Az állami feladatnak tulajdonképpen egy olyan szeletét vállalták magukra, ami az egyik leghálátlanabb, de ha jól belegondolunk, a leghumánusabb, a legmagasztosabb, a legfelemelőbb, nem? Tehát ezért nagyon-nagyon sokszor áldozatot is kellett hozni.
Részben igen, de most pont a díjátadás kapcsán volt a Zászkalicki tanár úrtól az előadás a gyógypedagógia társadalmi helyzetéről, és ő is elmondta, hogy nincsen társadalmi presztízs. Tehát én amikor látom a nyugati partnereinket, ahol mondjuk egy gyógypedagógus az egy társadalmi rang, az fontos, tehát az idézőjelben előreengedik a sorba. Itt a segítő, szociális gondozás, gyógypedagógiai szakma az, ami azt mondja, hát nem mérhető, vagy megtanul beszélni, vagy nem, vagy tud írni, vagy nem, vagy pelenkás marad, vagy nem. Tehát ezt szinte bárki tudja csinálni, gondolják a közben. És nincs is olyan elismertsége, mint ami kellene, hogy legyen. És azt látjuk, hogy például mondjuk egy fejlettebb társadalomban, és nem azt mondom, hogy a magyar nem az, de még nem tartunk ott, azt mondják, hogy ha egy fogyatékos gyerek, ami van egy prevalencia, egy születési arány, tehát a lakosság 5%-a érintett, hogyha mi őt bevonjuk és a családot tehermentesítjük, akkor a család megmarad adófizetőnek, jobban megy a gazdaság. Tehát ennek van egy gazdasági vonulata is, hogy ez egy fontos terület, hiszen ezáltal jobb, gazdagabb lesz mindenki, és ez anyagi szempontból is nagyon fontos az, hogy hogyan használjuk fel a pénzeket. Ma Magyarországon is ezt kimerem így mondani, hogy nem jól használjuk fel az adófizetők pénzét, nem hatékonyan használjuk fel, sokkal hatékonyabb megoldások vannak, és ezt látjuk a külföldi országokban, ott is Dagobert bácsi külnek időzelbe, és az a lényeg, hogy a pénz hatékonyan legyen felhasználva, hogy sokkal több mindenre jusson. A mai ellátórendszer, ez egy pazarló ellátórendszer.
Mennyire van beleszólása önnek és az önhöz hasonlóan gondolkodóknak ennek a megváltoztatásába?
Én nagyon büszke vagyok arra, hogy az én, illetve az alapítvány nevéhez már 3 jogszabálymódosítás is köthető. Tehát nagyon fontos az, hogy mi rendszert próbálunk módosítani, és az én névjegykártyámon is az van ráírva, hogy elkötelezetten a társadalmi változásokért. Ez van a levélpapírunkon is. Tehát nem csak egy-egy fogyatékos embert segítünk, hanem próbálunk rendszert változtatni, a szociális formi a legújabb, vagy akár az esélyes gyerekek foglalkoztatása. És azt gondolom, hogy ezzel tudunk igazi hatást elérni, hogy próbálunk a rendszeren javítani, de jelen pillanatban mi nagyon statikus a társadalmi berendezkedés, tehát mi nagy állami intézményekbe gondolkodunk, nagy struktúrákba gondolkodunk, nincsen valódi szociális piaci verseny, tehát a finanszírozás sem ebbe az irányba mutat, tehát ezen még nagyon sok kihívás előtt állunk, és ezeket meg kell előbb-utóbb oldani.
Társadalmi változásokat elérni, egyáltalán tisztán látni, és azért szorgoskodni, az egyik legnehezebb feladat, meg akkor, amikor az ember küzd érte a jelenben, talán a leghálátlanabbak egyike is, nem?
Én azt gondolom, hogy van meghallgatás, tehát vannak szakmai partnerek, és vannak akár most néhány egyházi vezetőképzőre is hívnak, ahol nagyon kőkeményen elmondom azt, hogy miért várunk el akár az egyházi partnerektől is, hogy jobb legyen mindenkinek. Tehát ma nagy szigetek vannak Magyarországon, akik nem kommunikálnak egymással, és mindenki azt próbálja, hogy nekem legyen jó, de az egész egybe az nem látszik. Tehát az egész társadalomnak kéne jó legyen, és nem csak egy-egy szigetnek. És ma egy lobbista országban élünk, élünk, tehát aki egy kicsit közelebb van a tűzhoz, annak egy kicsit több van, és ez nem segíti a rendszer fejlődését, ez nem segíti az átláthatóság, az egyenlő esélyű versenynek a fejlődését. Tehát ott, ahol például egyenlő esélyű finanszírozás van, akár mondjuk egy szolgáltatási szektorban, ott a mindig a legjobb fog győzni. És egy fogyatékos attól fogja igénybe venni a szolgáltatást, aki ugyanazért a pénzért a legjobbat fogja neki nyújtani. Ma még nem így van.
A nekemből nekünket varázsolni, vagy tenni, vagy elérni, ahhoz milyen javaslatai, milyen eszközei voltak itt az elmúlt évek során?
Ja, nagyon fontos például az, hogy 2015-ben 6 egyetemmel és 10 kutatóval írtunk egy nagy tanulmányt, amikor a Norvég Civil Alap finanszírozta, és 7 év telt el, amíg a jogszabály módosult, amit ott megfogalmaztunk, de minden évben írtunk egy policy papert. És én gyakorlatilag 6 minisztériumban jártam, volt, ahol többször is bekopogtattam, elküldtek, visszamentem, kerestem fórumokat, kerestem hozzá támogatókat. Azt gondolom, hogyha lenne egy ilyen leírás Magyarországon, mi a lobbista teaország munkakör, akkor lehet, hogy én beleillenék ebbe a dologba.
Meg egy kicsit, ha nem sértődik meg, olyan buldózer módszer is benne van, mert muszáj, nem?
Igen, határozottan, de én azt gondolom, hogy amit csinálunk, ez egy politika semleges dolog. Tehát ez egy társadalmi jó. És nagyon fontos, hogy semmilyen politikai irányzathoz mi nem kapcsolódunk.
Manapság meg talán az elmúlt évek során is ez a legnehezebb, így megmaradni intakt módon, és csak azért küzdeni.
Hát akkor most elmondom, hogy van egy nagyon kedves ismerősünk itt Miskolcnak, ilyen közéleti szereplő, részben ő is független, és egyszer azt mondta, hogy Laci, tudod, veletek a következő a baj, hogy ti nem jártok el sehova, semmilyen színű, vagy szagú, vagy politikai rendezvényre, és ahova nem jártok el, azt gondolják, hogy biztos a másik helyen vagytok. Hát lehet úgy, hogy sehova nem járunk el, vagy függetlennek maradni? Hiszen egy nem is érünk rá, az alapítókiratunkban is benne van, hogy nem folytatunk politikai tevékenységet, de hát ezt most nehéz Magyarországon ezt itt tartani.
Kétségtelen. Az a 16 éves fiatalember, ugye már a Maros-szigetről érkezett, jött át, de 16 éves korában, ha jól tudom, akkor ferences rendi szerzetes szeretett volna lenni.
Határozottan igen. 16 évesen én beléptem a harmadrendbe, ami akkor tiltott volt az akkori Romániában, és először akkor találkoztam fogyatékos emberekkel. Tehát volt szamizdat, meg mindenféle szekuritát is ugye a háttérben, de akkor volt az első találkozás, amikor a szegényháznak a tetőterében, a padlástérben, pendelyben, egy gyalult asztal mellett kasztrált férfiak, nők együtt voltak, és akkor oda vittünk be, gyűjtöttünk ennivalót, ruhát, és be is engedtek minket rendszeresen, és utána ezek az emberek engem vártak, és lógtam az iskolából, és akkor én ezt csináltam, és sose írtak be a tanárok hiányzónak. Tehát ez egy nagyon érdekes dolog volt, hogy valahogy ez úgy tudták, és ez úgy utána megmaradt, és 89 után volt egy választási lehetőségem, hogy vagy talán az egyik legfiatalabb szenátor lehettem volna, mert volt egy ilyen magyar mozgalmi háttér mögöttem, vagy egy bezárt plébánián kezdjünk el egy fogyatékos emberekkel valamilyen közösségi életet, és akkor én a fogyatékos embereket választottam, és azóta megmaradt. És eljöttem Magyarországra tanulni, meg Írországba, visszamentünk, egy egész ellátórendszert építettünk fel, egy otthont, farmunk volt, azóta sincs John Deere traktorunk, meg nagy buszok, meg ilyenek, de a külföldi diplomáimat nem ismerték el, meg a kollégáimat is, akikkel még itt tanultunk, ugyanis az akkori 90-es évek Romániájának nem volt szerződése a többi országgal a diplomák elismerésére, és egyszerűen nem kaptunk munkavállalási engedélyt, mert az ottani rendszerhez, hogy működtessél egy otthont, a fizetésedet részben az állam finanszírozza, és ahhoz kell diploma. És egyszerűen tarthatatlan volt a helyzet. Tehát akkor a Szent Kolumán lovagrend nagyon sokat segített, 92-ben kaptam egy szép nyakéket Bradfordban nyakamba, és akkor ez egy 3 éves támogatási rendszer volt, de akkor nagyon tisztességesen átadtuk azt egy ilyen ökumenikus egyházi szerveződésnek, és szanaszéjjel ment a közösség. Volt, aki Kanadába, Hollandiába, Spanyolországba, én Miskolcra érkeztem.
Pont ezt akartam kérdezni, hogy más lehetősége is volt, miért pont Miskolc?
Volt kollégáim, hívtak ide tanítani, tehát a Báczi Gusztávon volt alternatív pedagógiai képzés, a Waldorf tanárképzés, én azt is párhuzamosan végeztem, és akik a Hámori Waldorf iskolát működtették, velük volt egy nagyon élő kapcsolatom. Amikor én Budapestre jártam Erdélyből, mindig itt megálltam, akár aludni egy tranzit szállásra, és nagyon jó kapcsolat volt, és akkor így ide érkeztem. Tehát ez egy nagyon egyszerű, praktikus tényező volt.
Felsoroltam itt az elismeréseket, és most eszembe jutott, hogy a szakmát is, ugye gyógypedagógus, foglalkozási, rehabilitációs szakember, szakértő, diplomás ápoló, Waldorf tanár, amire az imént utalt, tréner, business coach, aranykalászos gazda, ezt külön megkérdezem majd, és agroturisztikai szakértő, még mi minden mondhatok el?
Mondhatnám azt, hogy fejőgépkezelő jogosítványom is van, tehát...
Hát, hogy traktort vezet, az meg nyilvánvalóan természetes, ugye?
Hát kell, szükséges, tehát ami nagyon fontos az, hogy én azt gondolom, hogy a felnőtt fogyatékos ellátás, ami még nagy kihívásokkal küzd az egyetemi szinten is, nincsen gyógypedagógiai andragógiai képzés például Magyarországon, és egy fogyatékos embert az első 10x évében foglalkozik a gyógypedagógus szakmával, és utána még 50 évet fog élni, és ki fog vele foglalkozni. Tehát ez egy nagy kihívás.
Jakubinyi László, hiszen mondta, hogy már az első nyugdíjas megvan.
Igen. Na, szóval a felnőtt ellátáshoz kell szakma is, tehát valamit adni a kezükbe, és nekem jobban kell tudni, mint ő. Nekem kell őt betanítani. Ezért kell a sok minden egyéb hozzá.
Az aranykalászos gazda az hogy került a birtokába?
Hát a szociális farm, mezőgazdasági tevékenység, magyar jogszabályok alapján ez szükséges.
Azoknak a hazai tudományos és gyakorlati élet területén elkötelezett legjobb szakembereknek jár a Göncz Árpádné díj, akik több éve munkálkodnak a fogyatékos személyek önálló életviteléért, társadalmi befogadásáért. Azt hiszem, hogy a legjobb helyre került ez az elismerés, és ha a gratulációval, szívből gratulációval kezdtem, akkor ezzel is fejezem be ő életútjának az egyik elismerését. Biztos lesz még több Jakubinyi Lászlónak. Köszönöm, hogy itt volt.
Nagyon szépen köszönöm.